Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Sok szeretettel köszöntjük a Hosszabbítás magazin kedves hallgatóit. Réd Dániát és Farkas Völgyi Gábort hallják. Ma egy picit amerikázunk itt a Klubrádión, ugyanis három olyan témával készültünk, amely egyaránt köthető az Egyesült Államokhoz, ugyanis baseballal, kosárlabdával és amerikai focival fogunk foglalkozni. Elsőként baseball. Két lesajnált csapatról beszélgetünk majd a Cleveland Indians és a Chicago Cubs kapcsán, lévén ez a két gárda játssza a baseball bajnokság idei döntőit. Bakó Gábor, az Eurosport baseball szakértője lesz a vendégünk, illetve ha minden igaz, akkor már itt van a vonalban. Szia Gábor, jó estét!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Mit gondoltál, mi játszódott le benned, amikor te, mint baseball rajongó, azt láttad, hogy arra ébredtél, hogy a Cleveland Indians és a Chicago Cubs játssza majd a World Series-t, a baseball liga nagy döntőjét idén?
Hát ez egy semleges baseball rajongónak mindenképpen nagyon érdekes párosítás, ínyent falatnak is lehet akár nevezni. Jelenleg 30 csapat játszik az amerikai profi baseball bajnokságban, ebből 22 olyan csapat van, aki nyert már World Series-t, ebből ez a két csapat, a Chicago Cubs és a Cleveland Indians azok, akik magasan a legrégebb óta nyertek bajnoki címet. A Cleveland Indians utoljára 1948-ban volt bajnok, a Chicago Cubs még ennél is sokkal régebben, 1908-ban tudott utoljára győzni.
Két nagymúltú klubról van szó, két nagymúltú csapatról. Mi az oka, hogy ők ennyire régen nem jutottak döntőbe?
Hát, hogyha a babonákat is figyelembe vehetjük, akkor a Chicago Cubsnál van az egyik leghíresebb baseball látok, a Billy a kecske átka. Ennek az volt a lényege ennek a történetnek, hogy 1945-ben, amikor az 1908-as győzelme után a Chicago Cubs újra World Series-t játszhatott, akkor egy Billy a kecske éttermes tulajdonló úriember próbálta bevinni a kecskéjét a meccsre promóciós céllal, hogy népszerűsítse az éttermét, azonban az állat elég büdös volt, ezért nem engedték be a kecskét a meccsre, és akkor ez a Billy nevű jó ember megátkozta az egész kapszot, hogy soha többet nem fognak bajnokságot nyerni. Hát ez most úgy néz ki, hogy megtört ez az átok olyan értelemben, hogy ő már a Nemzeti Liga döntőjére is gondolhatott egyes források szerint. Az más kérdés, hogy képes lesz most a Cubs élni a lehetőséggel, és behúzni a végső bajnoki győzelmet is.
Gyorsan mondjuk el azért a hallgatóknak, akik szerintem nem sűrűn találkoznak baseballal, hogy is néz ki a bajnoki lebonyolítás. Ugye 30 csapat, ezt már mondtad, játsza az alapszakaszt, és hihetetlenül hosszú alapszakasz van. Nem is feltétlenül a napok számára gondolok, hanem minden csapat 162 meccset játszik, ami ugye kétszer annyi, mint az NBA meg az NHL alapszakaszában. És a 30-ból mindössze 10 csapat jut a rájátszásba, ráadásul úgy néz ki a dolog, hogy 6 csoport van, a 6 csoportgyőztes úgymond a rájátszásnak a lényegi részébe bejut, és a ligánként a következő két csapat pedig játszik egy-egy mérkőzést, tehát gyakorlatilag két csapatnak egy meccsig tart a rájátszás, és 8 csapat játszik egy olyan rájátszást, mint amit megszokhattunk akár az NBA-ben vagy az NHL-ben. Szerinted mi annak az oka, hogy a baseballban ennyire ragaszkodnak ehhez a régi hagyományhoz, hogy ilyen kevés csapat jusson be a rájátszásba?
Hát ezen változtattak is egyébként, mert amit említettél, hogy két csapat, akik nem nyerték meg a főcsoportjaikat, lehetőséget kapnak arra, hogy bejussanak a rájátszásba. Korábban ez nem volt így, ezt 2-3 évvel ezelőtt vezették be ezt a lehetőséget, addig a legjobb csoport második kapta meg automatikusan a jogot arra, hogy a legjobb 8 közé bekerüljön a 6 csoportgyőztes mellé. Hát valószínűleg a hosszú szezon lehet ennek az oka, hogy említetted, 162 meccset játszik egy csapat egy szezonban, ez április elejétől szeptember végéig két héten belül 13 meccset jön, tehát egyik héten 7 meccset játszanak, aztán utána 6-ot két hetente van gyakorlatilag egy pihenő napjuk a csapatoknak. Én azt gondolom, hogy időjárási viszonyok is szerepet játszanak ilyenkor, azért október végéig beszokták fejezni általában a bajnokságot, egyszer fordult elő talán, hogy elcsúszott novemberre, amikor voltak is azért problémák a zord időjárással. Viszont ugye ezek a párharcok, ezek soha nem egy meccsen dőlnek el leszámítva ezt a wildcard lehetőséget, hanem a csoportdöntők azok 3 nyert meccsig tartanak, a liga döntők 4 nyert meccsig, és a 2 liga győztesnek, az amerikai ligának és a nemzeti ligán győztesének a döntője is 4 nyert meccsig tart.
Pont azért, mert nagyon nehéz bejutni a rájátszásba, azért a baseballban vannak ilyen sorozatok, amiken itt viccesen nevetgéltünk, hogy 48 és 8 óta nem nyertek ezek a csapatok, de tényleg itt 2 olyan franchise-ról van szó az Indians és a Cubs személyében, amelyet hát olyan kicsit loser franchise-oknak szoktak nevezni, nem sok siker fűződik az ő nevükhöz. Mit raktak most össze jól az idei évre?
Hát a Cubsot már a tavalyi évre is elég jól összerakták, ők épp, hogy lemaradtak a World Series-ről, a Nemzeti Ligának a döntőjében kaptak ki a New York Mets-től. Ugye a visszajövőbe 2 már a tavalyi évre jósolt az, hogy a Cubs fogja nyerni a bajnokságot, ez tavaly nem jött össze, meglátjuk, hogy idén sikerül nekik. A Cleveland Indiansnek pedig hát az egyik legfőbb titka az, hogy egyrészt nagyon tehetséges fiatal játékosaik vannak, másrészt pedig Terry Francona személyében egy olyan edzője van a csapatnak, aki nagyon jelentős tapasztalattal bír. Ő szintén egy átkot tört meg akkor, amikor a Boston Red Sox-szal 2004-ben 84 év után nyerte meg a bajnokságot, utána 2007-ben is győzött velük. Ő 2 éve van az Indiansnél, és azóta dolgozik azon, hogy a csapat egyre jobban szerepeljen, idén ki is jött nekik a lépés.
Ha már a Bostont említetted, a Cleveland játszik könnyedséggel gyalogolt át a Red Sox-on, illetve a Torontót verte a liga döntőben 4-1 arányban, a Bostont 3-0-ra verték, míg a Chicago a San Francisco-t verte 3-1-re, majd pedig a Dodgers a Los Angeles-t 4-2 arányban. Több meccset játszott a Chicago. Itt a baseballban, a rájátszásban számít, hogy most 1 vagy 2 mérkőzéssel többet játszott valamelyik csapat, vagy ez nem számottevő? Tehát nem lehet azt mondani, hogy a Clevelandiek mondjuk pihentebben várhatják a döntőt?
Hát ez a plusz egy meccs szerintem ez nem lesz olyan jelentős különbség a két csapat között, amivel többet kellett játszani a Cubsnak a liga döntőben. Én azt gondolom, hogy kipihenten fognak érkezni a csapatok a holnapi első Clevelandi mérkőzésre. Mind a két csapatnak volt lehetősége arra, hogy néhány napot pihenjen az utolsó meccse után. Ugye, ahogy említettük is korábban, ezek a játékosok sorozatterheléshez vannak szokva, tehát az, hogy most egy meccsel többet kell játszaniuk szezon végén, szerintem nem olyan jelentős különbség.
A baseball meccs az ugye kicsit furcsa dolog, azt hiszem annak, aki nem nagyon szokott ilyen sportot nézni, ezért vannak még hasonló sportágak, hogy egy játékos, aki mondjuk 10 alkalomból 3-szor sikeresen veszi a dobójátékossal szembeni párharcot, az már egy nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítménynek számít, és éppen ezért talán a dobókon múlhat igazán a döntő is. Mit gondolsz, hogy a Cubs vagy az Indians dobóstábja tűnik erősebbnek?
Ez azért érdekes kérdés, mert talán a kedves hallgatók kedvéért elmondhatjuk azt, hogy vannak a kezdődobók a baseballban, a csapatonként általában 4-5 kezdődobót szoktak váltogatni, ők, hogyha egy meccsen dobnak 5-6 inninget, akkor utána kapnak 4 nap pihenőt, és legközelebb a 4-5 nap múlva kerül rájuk újra a sor. És vannak a cseredobók, akik 1-2 inningre állnak be, de akár egymást követő több napon keresztül is bevethetők. Most ebben a párharcban az az érdekesség, hogy a kezdődobóit tekintve talán a Cubs tűnik erősebbnek, a cseredobóit tekintve viszont az Indians. Tehát ez bebizonyosodott most a rájátszás alatt is, hogy a Cubs kezdődobói azok elég jól hozták a feladatokat, az Indiansnél pedig Terry Francona kevergette úgy a cseredobóit, hogy igazából az jó eredmény a dobósort tekintve az Indiansnél leginkább a cseredobóknak köszönhető.
A Clevelandnél van a hazai pálya előnye, és ez is egy furcsaság itt a baseballnál, hogy itt nem az alapszakaszt jobb győzelmi statisztikával záró csapaté a pálya előny, hanem azé, amelyiknek a divíziója megnyeri az All-Star meccset. Ez
így van.
Ez mindig is így
nem
volt?
Is tudom, hogy Ez hát nagyon régóta így van, megoszlanak erről a vélemények, olvastam olyan kritikát, hogy szerint a cikkíró szerint ez a világ egyik leghülyébb szabálya.
Hát eléggé furcsa.
Miért ez alapján kell eldönteni azt, hogy ki élvezi a hazai pálya előnyét, ugyanis hogyha minden 4 nyert meccsig tart a döntősorozat, az azt jelenti, hogy maximum 7 meccset játszhatnak a csapatok, ebből, hogyha mind a 7 meccsre sor fog kerülni, akkor 4-et a Cleveland játszhat hazai pályán, 3-at pedig a Chicago. És ugye, ahogy említetted, a Cleveland érkezik az amerikai ligából, a Chicago pedig a nemzeti ligából, és a júliusi All-Star meccsen az amerikai liga csapata győzedelmeskedett a nemzeti liga csapata fölött, és ezért illeti meg a Clevelandet a pálya előnye, a hazai pálya előnye a döntőben.
Viszont ugye a másik oldal annak a történetnek az, hogy talán a baseball az egyetlen olyan major sport Amerikában, ahol komoly All-Star meccs van, tehát tényleg a legjobbak játszanak, a legjobb dobók dobnak, a legjobb ütőjátékosok ütnek, mert van tétje a dolognak szemben akármelyik másik.
Hát igen, amikor pont sport, az NBA-vel kapcsolatban pontosan hozzák fel, hogy elbohóckodják általában az
hát az NHL-ben is nincs egy ütközés a hokiban, igen, ami igen. Pedig alap lenne.
Van tétje, valamennyi tétje van. Mondjuk az más kérdés, hogy az All-Star meccsen szereplő játékosoknak mennyire fordul meg a fejében az, hogy adott esetben majd őket személyesen is érintheti majd hónapokkal később, hogy itt ezt a meccset megnyerik-e vagy sem.
Igen, de ugye a baseballban az is egy érdekesség, hogy nagyon sok a játékos mozgás általában a csere határidő lejárt a környékén, mert vannak olyan csapatok, amelyekből látszik, hogy nem lesz idén semmi, úgymond, tehát a rájátszástól messze vannak, és ők próbálnak megszabadulni a nagy sztárjaiktól, cserébe egy csomó tehetséges fiatalt szoktak adni azok a csapatok, amelyek meg most állnak győzelmi pozícióban. Úgyhogy az All-Star meccsen is még tud változni az, hogy az All-Star meccs után is még tud változni az, hogy valamelyik játékosnak van-e tétje ennek az egésznek, vagy nem.
Így van, tehát ezt nehéz megítélni ilyen szempontból, de minden esetre ez valóban így van, hogy ennek az All-Star meccsnek van valamilyen tétje, ami aztán később majd szerepet is fog játszani a World Series során.
Beszéltünk arról, hogy mennyire hosszú egy baseball idény. Te, mint baseball rajongó, hogy tudod ezt figyelemmel követni? Hát nyilván minden meccset nem embertelen elvárás lenne, hogy folyamatosan nézed, de hogy lehet ezt figyelemmel követni?
Hát azért vannak napi összefoglalók, ahol a legérdekesebb jeleneteket, legérdekesebb történéseket nyomon lehet követni, és általában inkább az a jellemző, hogy egy ember egy-két, maximum három csapatot követ nyomon nagyobb figyelemmel. És hát én például a Pirates-nek meg az Astros-nak az eredményét szoktam leggyakrabban megnézni, vagy hogyha van valamilyen érdekesség, akkor megnézem annak a meccsnek az összefoglalóját, de valóban napi 15 meccset minden nap, áprilistől októberig, ezt nagyon nehéz nyomon követni.
Nem árulok ezzel el azzal nagy titkot, ha elmondom a kedves hallgatóknak, hogy te játszod is, nem csak szakérted a baseballt. Mi a helyzet Magyarországon a baseballal? Azt azért, aki egy picit is érdeklődik a sportág iránt, tudhatja, hogy azért épülnek baseball parkok, itt Budapesten, fővárosban is, illetve vidéken is számos ilyen baseball park épült már. Ha szintre akarjuk helyezni a magyar baseballt, akkor milyen szinten áll jelenleg az a sportág Magyarországon nemzetközi viszonylatban?
Jelenleg a felnőtt csapat a C csoportba van besorolva az Európa-bajnokságon. Itt most éppen fiatalítás zajlik a válogatotton belül, tehát a korábbi tapasztalt játékosok kezdenek kiöregedni, és elindult egy fiatalítási folyamat. A idén Lengyelországban vettek részt a C-csoportos EB-n a felnőtt válogatott játékosok. A 4 meccsből egyet sikerült megnyerniük Grúziát. Legyőzni, viszont utánpótlás szinten egyre javul a helyzet, egyre több helyen van serdülő csapat Magyarországon, és válogatott szinten is lassan kezdenek megmutatkozni az eredmények. A Little League az egyik legnagyobb ifjúsági sportszervezet a világon, amihez néhány éve Magyarország is csatlakozott. A 12 éves major korosztályban nagyon jó eredményeket értek el a srácok szintén Lengyelországban. Legyőzték Ukrajnát és Ausztriát, és a két európai nagyhatalomnak számító Olaszországtól és Hollandiától kaptak ki csak.
Ez a Little League is egy érdekes dolog, szerintem erről nagyon, nagyon kevesen hallottak. Hogyha azt mondanánk, hogy Magyarországon mondjuk, nem is tudom mi, mondjuk vízilabda a nemzeti csapatsport, és elképzeljük azt, hogy nyáron a valamelyik, mondjuk az M4-en, a Magyar Sportcsatornán folyamatosan utánpótlás vízilabda meccseket közvetítene a tévé. Amerikában a Little League az így néz ki, az ESPN, ami a legnagyobb amerikai sportcsatorna, folyamatosan közvetíti a 12-14 éves srácok meccseit, és helyenként már ebben a korban látni olyan játékosokat, akikre úgy felkapja az ember a fejét. Hogy néz ki ennek az európai változata?
Az európai változata úgy néz ki, hogy ugye ez egy világszervezet, ami régiókat hoz létre ebben a rendszerben, és a maga ez az általad említett Little League World Series lebonyolítása is úgy néz ki, hogy van 8 amerikai régió, és 8 egyéb régió a világ más pontjairól, amiben benne van Mexikó, Japán, Kanada, van egy külön európai régió is, és akik ebbe a döntőbe tudják kvalifikálni magukat, azok részt vehetnek ezen az ESPN által közvetített rendezvényen. Egyébként ott 25-30 ezer néző előtt játsszák a meccseket a direkt erre épített stadionban. És Magyarország is ebben a rendszerben vesz részt. A kutnói, lengyelországi, európai Little League központ a házigazdája ennek az eseménysorozatnak, és egy ilyen tornának a megnyerése esetén akár Magyarországnak is van lehetősége arra, hogy Európát képviselje ezen az amerikai rendezvényen, de hát ehhez még úgy gondolom, hogy néhány évre szükségünk lesz, hogy Olaszországgal, Hollandiával és az egyéb európai baseball nagyhatalmakkal sikeresen vegyük fel a versenyt.
Kicsit így utolsó gondolatként, ilyen minden szentnek maga felé hajlik a keze alapon, szeretnék beszélni Vin Scully-ról, aki ugye a Los Angeles Dodgersnek volt a kommentátora. Ez is úgy néz ki Amerikában, hogy minden csapatnak megvan a saját TV kommentátori stábja és rádió kommentátori stábja. Vin Scully azért érdekes, mert 67 éven keresztül dolgozott a Dodgers mérkőzésein, és most a szezon végén búcsúzott el, és hát ugyanolyan búcsút kapott, mint bármelyik sztárjátékos. Mennyire alakul ki úgymond a baseball köré egy-egy ilyen kultúrkör is Amerikában? Erről beszélj, légy szíves, egy picit.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát ez rengeteg helyen megjelenik a baseball hivatkozási pontként, ugye szép irodalmi művek tömegei szólnak a baseballról, illetve rengeteg film kapcsolódik ehhez. Tehát Amerikában ez a kultúra és az amerikai hagyomány szerves része. Ahogy említetted, nem csak játékosként, hanem akár kommentátorként is valaki bevonulhat a baseball hírességek csarnokába, tehát ott értékelik az ilyesmit, hogyha valaki a baseballért tesz. És nem csak játékosként teheti le valaki a névjegyét az asztalra.
Végül egy utolsó kérdés. Mit tippelsz, melyik loser franchise nyeri a World Series-t a nagy döntőt?
Jó, vigyázz, hogy mit mondasz, Gábor.
Hát Gábor miatt azt tippelném, hogy az Indians behúzza ezt a döntőt, de azért az esélyesebb csapatnak most a szakírók inkább a Cubsot tartják.
Hát akkor ez legyen a végszó, bár ennek annyira nem örülök. Köszönjük szépen Makó Gábornak, hogy a rendelkezésünkre állt, az elmúlt pár percben a baseballról beszélgettünk, és nem ér véget itt az amerikázás a Klubrádión, hiszen a rövid szünet után NBA-vel és Tőrös Balázsral folytatjuk.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Maradunk az Egyesült Államoknál, közelgő NBA szezonról beszélgetünk, kivel mással harangozhatnánk be az NBA új idényét, mint Tőrös Balázzsal, a Sport TV szakkommentátorával. Szia Vaska, köszönjük szépen, hogy ismételt a rendelkezésünkre állsz.
Hello, jó estét, jó szezont!
Reméljük, hogy az lesz. Arra gondoltam, hogy nyilván sok csapatot időhiány miatt nem tudjuk végigvenni, viszont azért a legfontosabb igazolásokról, a legnagyobb franchise-okról mindenképpen beszéljünk. Nem tudom, egyetértetek-e velem, hogyha rögtön a döntőkét, az előző döntőkét résztvevőjéről beszélgetünk kezdésként, Cleveland, illetve a Golden State, Mit gondolsz erről a két csapatról? Mennyit változott a keretük, illetve a most következő szezonban is szerinted ők játszák-e a döntőt, vagy valaki meglepheti-e őket, illetve a rajongókat?
Az egy érdekes helyzet állt elő az idei NBA szezonban, hogy ha csak sorozatos, súlyos sérülések nem támadják meg egyik vagy másik csapatot, akkor az Isten sem meg minket attól, hogy júniusban a liga történetében egyébként először zsinórban harmadszor is Cleveland Golden State döntő legyen. Ami az érdekes, hogy hogy fogunk eljutni addig, és ami érdekes, hogy a hatalmas nyári felfordulás, mert ez a szezon, ez a holt szezon, ez valami elképesztő felfordulást okozott, hogy a többi csapat hogyan mutatja meg a farkas körmeit. Ugye a Cleveland nem nagyon változtatott, hogy a győztes csapaton ne is nagyon változtas. Ami borzasztóan fontos az, hogy 3 évre leigazolták, visszaigazolták LeBron James. Ugye ő egy évekre írt alá, minden nyáron kérdés volt, hogy lesz-e folytatás. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha az a 7. meccs másképp alakul, vagy az előtte lévő 1-2 meccs, és a Golden State bajnok lesz, akkor az OZR, majd fogunk ugye erről is beszélni, hogy Kevin Durant elment Golden State-be, hogy az nem következik be. Tehát Kevin Durant nem ment volna egy bajnok csapatba. Hogy LeBron James maradt volna, ma abban sem vagyok biztos. Szóval a Clevelandben igazából 1-2 apró változtatás volt, elment Mozgov, jött Magdan Levy, elment Delavedova, de a keret nagyjából ugyanaz, mint tavaly. Ennél nagyobb a felfordulás a Golden State Warriors-nál, ahol hát LeBron James átigazolásaihoz méltó hatalmas vihart szavart, amikor Kevin Durant átigazolt. Ehhez fel kellett áldozni néhány jól ismert arcot, a tavalyi kezdőcsapatból Harrison Barnes elment a Dallasba, hogy aztán olyan pocsék erőt azon fusson, hogy gumidetektorral kelljen keresni a dobásait, ment fel a Bobut is, elment Barbosa, elment Morris Pace, bejöttek jó kis kiegészítő emberek, szóval ez a Golden State, ez ilyen minden idő kezdőtössel áll ki. Tehát láttunk már hasonló sztár koncentrációt 2004-ben a Lakersben, Payton, Bryant, Shaquille O'Neal, Carmelo, de vagy akár amikor megpróbálkozott ilyen Nash, Kobe, Ron Artest, meg Gasol, meg Dwight Howard, de ott azért volt az öreges játékos.
Igen, szóval pont amit mondasz, hogy azért pár fiatal játékos túl volt pályafutása zenítjén, itt viszont mindenki fiatal, és hogy gyorsan belekérdezzek Durantnek az átigazolásában, de mennyire érzed ezt egy picit arcátlannak, vagy keménynek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval hogy az Oklahoma egy nagyon kiélezett meccset játszott a Golden State-tel, 3-1-ről buktak ellenük, rettenető sokan. Igazából a közvéleménynek szerintem a 80%-a igen komoly kirohanást intézett Kevin Durant ellen, hogy hát mégis hogy merte ezt meglépni. Te hogy látod az ő átigazolását?
Hát az a helyzet van, hogy szemben mondjuk LeBron James átigazolásával, meg korábban 1-2 igazolással, most ezt úgy tehette meg, hogy maximális fizetést kapott a Golden State Warriors-tól. Ugye az idei nyári fizetési plafon növekedés miatt. Tehát, hogyha valaki ezt meglépi, igazából szíve joga szerintem. Kevin Durant elég sokat hagyott ott magából Oklahoma City-ben, és az Oklahoma City szakvezetés nem mindig hálálta meg az ő áldozatait. Ha gondolok arra, hogy elengedték Hardent, hogyha gondolok arra, hogy nem tudtak körék elég jó csapatot összerakni, egy tisztességes kettest igazolni, például aki kicsit tehermentesíti a tripla dobások alól, például Durantet, hogy szerintem a hangon két, de lehet, hogy inkább 3 évet vártak az edző cserével. Billy Donovannel ez a csapat tavaly egy picivel talán kombinatórikusabb játékot tudott hozni, mint előtte, de nem vagyok meggyőződve arról egyébként, hogy Kevin Durantnek a tavalyi szezon végére, a rájátás végére nem volt el a hótipője azzal, hogy The Russell Westbrook-kal játszon együtt. És a világ legjobb csapata, a 73-9-es Golden State Warriors, síppal, dobban, nádi hegedűvel, legjobb játékosaival elment, és azt mondta, hogy figyelj, gyere hozzánk játszani. Nem arról volt szó, hogy Kevin Durant kopogtatott náluk, hogy léti, hagyj jöjjek át. Na, azt mondták, hogy gyere hozzánk játszani, és az volt az első kérdés Currynek, hogy miért akarod, hogy ide jöjjek, és valami olyat válaszolt, amiért Durant jött.
Uh-huh. Ha már Durant és az eligazolása, mi lesz a Thunderrel?
Engem nagyon érdekel a Thunder. Tehát a Russell Westbrook amellett, hogy nagyon sokszor fafejűnek látszik meg, nem mindig játsza ezt a játékot talán jól, a mai napig a liga legizgalmasabb. Steph Currynek a hülyeségeit megszokta már az ember. Amikor Russell Westbrooknak elgurul a gyógyszere, szerintem annál most nincsen látványosabb dolog a világon. Steven Adams, Enes Kanterrel van egy nagyon jó magas ember duójú, kíváncsi vagyok, hogy Oladipóval hogyan fogják megérteni egymást. Ugye oda ment Sabonisnak a fia, aki úgy néz ki, pedig jól mondtam a szezon előzetes meccsen, hogy hát azért, mert ő kezdett Madridban, a Real Madrid ellen, ne gondoljuk azt, hogy a szezonban is így lesz. Úgy néz ki, hogy így lesz, mert bejátszotta magát a kezdőbe újoncként.
Tőle nagyon sokat várnak, van, aki, ugye?
Nagyon sokat várnak. Van, aki azt mondja, hogy ez MVP lesz, van, aki azt mondja, hogy a rájátszás se érik el. Valahol a kettő között van az igazság, hogy a rájátszás szerintem meg lesz, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Westbrook ezt hogyan fogja bírni, illetve hogy látunk-e bármilyen változást a játékában.
Menjünk tovább akkor, mert rengeteg érdekes csapat van. Hogyha keletet nézzük, akkor mindenképpen ki kell emelni a New Yorkot, illetve a Chicagót, hiszen két olyan komoly franchise, amelyeknek a roostere nagyon megváltozott most a Holt idényben. A New Yorkba átment Chicagóból az ikon, Derrick Rose, illetve Noah, összeálltak. Egy elég ütőképes csapat állt össze, viszont a Chicago is igazolt szépen, Rajon Rondóra gondolok, illetve a Miami-ból érkezett
Dwayne Wade.
Mit gondolsz erről a két csapatról?
Hát, hogyha másról nem fogunk beszélni keleten, akkor szomorú vagyok, mert pont két másik
csapatot. Hát Boston még nem említettük nyilván.
A Boston meg az Indianát szerintem ők a két legérdekesebb keleti csapat, de egy bulvár szempontból egyébként alap, hogy a New Yorkról kell beszélni, meg a Chicagóról, mert az, hogy valami elkezdődött New Yorkban. Én nekem nagyon kell látnom azt, hogy mire lesznek ezek együtt így képesek, mert ez a csapat már rég nem Anthony, hát nem is rég nem Anthony, tavaly óta nem Anthony, azért ő szépen, hát az a wore out his welcome, mondja az angol, tehát hogy ez az érkezésekor mutatott nagy lelkesedésből azért alaposan visszaapadt már, de jött helyette Kristaps Porzingis, aki köré kéne csapatot építeni, most úgy gondolták, hogy ez Derrick Rose, mert aki Noah lehet. Noahban egyébként benne van, hogy közönség kedvenc legyen, tehát hogy ha valaki egy olyan kellemetlen fráter, mint amilyen Noah, de egyébként marha szorgos, szorgalmas, abban benne van, hogy a Madison Square Garden meg fog érte bolondulni. Az, hogy Roseban mennyi maradt, azt majd látni kell, ugye nem nagyon edzett a csapattal, mert helyett a nemi erőszak tárgyalására járkált, ahol felmentették, hozták még Courtney-t, és akkor így alakul ki a kezdő ötösük, amivel szerintem egyébként nincsen nagy gond. Jött egy új edző, Jeff Hornacek, akivel kicsit így menet közben kell összeraknia majd a csapatot Rose távolléte miatt, de New Yorkra érdemes lesz figyelni, remélem, hogy meg lesz a rájátszás, mert abban az időszakban pont New Yorkban leszek, úgyhogy már ha egy rájátszás meccset el lehetne kapni a Gardenben, ami nem lenne rossz. A Chicago ezzel szemben, tehát a New Yorki döntések azok megkérdőjelezhetők, ezzel szemben, de van bennük valamennyi ráció. Chicago, hát nem tudom. Ott nagyon-nagyon kell figyelni, mi fog történni. Minden relatív, meg persze mindenki hármasból azért jobban dob, mint a világ lakosságának a 99,5%-a, de NBA szinten ilyen ritkán fakezű külső hármas ritkán talált, mint amilyen ez a Rondo, Wade, Butler.
Hát ellenben egóban nagyon jók, úgyhogy azért itt ez lehet véleményem szerint a döntő, hogy egóban hogy bírják el egymást, nem?
Abszolút, tehát mindenki azt gondolta, hogy a Bulls majd szerez valami jó csere, irányítót majd Rose mögé, lejátszák Butlerrel, hogy akkor Butler az alfa hím, Rose meg beáll mögé, erre odahozták Wade-et, akinek a Miami távozása egy külön sztorít, hogy hogyan engedheti meg magának egy ilyen patinás franchise, hogy így kibabráljon azzal a játékossal, aki a történet első bajnoki címét elhozza, aztán még kettőt hozzásegítse őket. Hogy Rondóban hogy láttak fantáziát, azt így nehezen tudom értelmezni, Noah helyett Robin Lopez hozták, nem egy ápré, de az a gond, hogy náluk jelenleg a tripla dobást a kezdő csapatban, ha egyáltalán kezdő lesz Mirotic, mert azért figyelni kell az első meccseken, nem nagyon vállalja be senki, és a liga közben még marhára ebbe az irányba megy. Uh-huh. Úgyhogy a Chicagóval azért vakargatja az ember a fejét, még odahozták Michael Carter Williams is, irányítóba, na, aki pedig a tényleg neki Geppetto mester az apukája, akkor a fakezű. Úgyhogy, és akkor ott van Hoiberg, ugye a vezetőedző, akit tavaly elhoztak egy olyan kerethez egy bizonyos játékstílus meghonosítására, amire ez a keret képtelen.
És állítanak nincs is nagy respektje a játékosok körében.
Hát nem, hát gondold el, amikor egész életedben nem kapsz mást, mint ütést, megverést, amit ez a csapat megszokott Tom Thibodeautól, és jön egy ember, aki így értelmesen próbált hozzád szólni, és talán nem jönnek a győzelmek, akkor egyértelmű, hogy oda kötött, hogy azért, mert túl puha az edzővel, és a Jimmy Butler tavaly le is nyilatkozta. Csak ez a végignéz az ember a Bulls keretén, és akkor mondja, hogy hát Taj Gibson van a kezdő erőcsatár, aztán rájön, hogy Taj Gibson már lassan 31-32 éves, és még mindig úgy van meg az embernek, hogy a feltörekvő ifjú erőcsatár reménység.
Mondjál gyorsan néhány szót akkor a két számodra érdekes keleti csapatról, aztán majd még a nyugati sztárcsapatokra áttérünk.
A Boston nagyon jól erősített.
A Bostonnak nagyon nagy megfejtése nem volt. Ők tavaly is nagyon ügyesek voltak a liga egyik legjobb edzőjével, és ebbe a keretbe elhozták Atlantával az egyik legjobb kereti centert, Al Horfordot. Bele meg kell nézni, hogy mire képes ez a gárda, illetve hogy lehet egy csapatot egy olyan kis törpére építeni, mint Isaiah Thomas. Róluk ezt kell tudni. Abszolút kihívói a Torontónak a keleti legjobb második csapat címére. Az Indiana az ennél azért durvább, mert ott tavaly úgy rúgták ki Frank Vogel vezetőedzőt, hogy Isaac felhívta Larry Bird-ot, a csapatvezetőt, könyörgött neki, hogy ne rúgja ki, de mondta, hogy inkább mégis, úgyhogy elment Orlandóba. Odahozott egy szerintem nem túl jó edző Nate McMillant, viszont irányító poszton lecserélték George Hill-t, helyette jött Jack Teague Atlantából, Paul George ugye egyértelmű megkérdőjelezhetetlen szupersztárja a ligának, Miles Turner az egyik legígéretesebb center, megjött mellé Thad Young, aki tavaly a Brooklynban játszott, nagyon jó veterán, és a kisparot is nagyon szépen megtömködték kiegészítő emberekkel. Nálam ők a nagy sötét ló keleten, akik bárhova odaérhetnek, és a bárhova alatt azt is értem, hogy ébredik szó, hogy mondjuk a Cleveland úgy dönt, hogy nekünk az alapszakasz tök mindegy, mert ez a Cleveland az 8. helyről is döntőt játszik, hogyha olyanja van, hogy akár az Indián az első 1-2 helyért is küzdhet a végén.
Na hát meglátjuk, hogy így lesz ez elég bátor tipp. Mi a helyzet nyugaton? Tradicionális nagy csapatként ott a Spurs, Duncan nélkül, és ott a Clippers, amit itt beszélgettünk Gáborral az adás előtt, hogy most már azért itt lenne az ideje, hogy bejusson egy nagy döntőbe.
Hát igen, de a csukba kisfélem az ablakot nem húzat van, tehát az ő bajnoki címablakuk az már erősen ez a húzatos kategória, és valaki rájuk fogja csukni. Nem nagyon változtattak a kereten nyáron a Clippersben, de talán ez nem is akkora probléma. Hoztak egy-két hasznosnak tűnő kiegészítő ember, de szerintem most azzal, hogy ők nem túrták fel a saját keretüket, versenyelőnyhöz juthattak a Spurs-kel szemben, ahonnan ugye hiányzni fog Duncan. Aldridge hát így erősen a pletykarovatba került, pedig ez azért San Antonio-nál nem nagyon divat, mégpedig, hogy lehet, hogy a szezont sem fogja megérni a San Antonio-ban, és hogy elhibázott volt az ő leigazolása, ezt majd meglátjuk. Van egy csomó olyan meghatározó játékos, Tony Parker vagy Manu Ginobili, akik viszont bőven már a B oldalon vannak, 35 fölött, úgyhogy rá, velük nem tudom, hogy mennyire tud számolni. Ott van Kawhi Leonard, fantasztikus játékos, ott van egy pár fiatalka, odahozták most Pau Gasolt, aki ugyancsak 35 pluszos, magasítanak, miközben az egész liga alacsonyabb akar lenni. Greg Popovich nálam azért 1-2-3 éve elvesztette a tévedhetetlen jelzőt. Szerintem néha kifejezetten rosszul meccselt a rájátszásban, és az a kiesésébe került a csapatának. Úgyhogy én most a Clippers egy hangyányival is a Spurs elé helyezem.
És melyik a számodra legérdekesebb nyugati csapat a Golden State-en kívül?
Standard azt egyértelműen ide sorolnám, meg arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a Utahról érkező nagyon jó híreknek lehet-e hinni, hogy sajnos Gordon Hayward az első pár hetét ki kell, hogy hagyni a szezonnak, de az egy nagyon erős kis csapat, tele nagyon ügyes veterán, fiatalokkal és megerősítve rutinos veteránokkal, úgyhogy őket is szívesen fogja nézni szerintem az ember. Én bennük látom az izgalom faktort. Aztán persze mi lesz a Memphis-tel, mindig érdekes, Novicki utolsó itt szezonjai mindig érdekesek, a Portland mit fog összekaparni, lejjebb lehet menni, aztán még mit fog tudni a fiatal Phoenix, a Minnesota Timberwolves, na őket még biztos, hogy ide sorolnám, akiket...
Nagyon tehetséges, Gárda. Sokszor...
Abszolút, abszolút, abszolút. És hoztak egy nagyon jó fiatal irányított Rubio mellé, Chris Dunn-t. Azt mondják, hogy Rubiót nem akarják elcserélni, ez szerintem jól teszik. Tehát ez a Levin, Wiggins, Anthony Towns, Karl Anthony Towns tengely, ezekre 5-10 évig tudsz építeni. Bizony. És van egy új edzőjük, Thibodeau személyben, hogyha jól reagál ez a csapat erre, akkor azért ők odaérhetnek a 8., 7. hely környékére talán, és az nem jót tenne a ligának egy ilyen fiatal csapatot látni, feltűnni a térképen.
Mi lesz az első hét számodra a legizgibb mérkőzése?
Nyitó meccs, mert azt élőben adjuk, úgyhogy rendszerűen egy kis hajnali keléssel meg tudja nézni a Cleveland-nek a gyűrű átadását, meg ilyenkor mindent, az ilyenkor az olyan szörnyű, mert meg kell nézni, hogy hogy játszik a Golden State majd édes körülmények között, meg kell nézni akár egy Washington-t is, meg kell nézni a Utah, szóval hogy az első hét az ilyen szempontból minden meccs érdekes, és persze egyik sem, mert még annyi minden van hátra, az elég hamar játszik egymással az Oklahoma a Golden State. Ott azért kíváncsi vagyok, hogy Durant és Westbrook mit fog a feldobás előtt egymással csinálni.
Szerda hajnal 1:30 a kezdés?
Kedről szerdára hajlad, igen, virradó éjszaka. Hogyha szerda hajnal, akkor?
Igen. Cleveland Knicks és Golden State Spurs elég jó párosítás egymás után. Köszönjük szépen, Baska, Törös Balást hallották, a Sport TV NBA szakkommentátorát.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Baseball és NBA után NFL-lel zárjuk a mai műsort. Itt van velünk a stúdióban Budai Zoltán, a Hosszabbítás NFL szakértője, Pro Football Focus nevű elemző cég elemzője. Szia, Zoli!
Jó eset kívánok, szia!
Eléggé hektikusan indult ez az NFL szezon is. Kezdjük mondjuk azzal a csapatok végignézését így hétforduló után, hogy volt egy tavalyi döntősünk, a Carolina Panthers. Mindenki azt gondolta, hogy ugyan picit gyengültek, egy kulcsember ment el a védelemből, de azért idén is ott lesznek a rájátszásba jutásra esélyes csapatok között. Ehhez képest gyakorlatilag egy katasztrófa szezonjuk eddig. Ugye 1-5-ös győzelemvereség mutatóval állnak. Josh Norman eligazolása ennyit jelentett ennek a csapatnak?
Igen, én tulajdonképpen ez a legfontosabb, de emellett a Carolina-nak egy kicsit szerencsétlen hetei is vannak, mert tulajdonképpen semmi nem jön össze nekik. Tehát ugye visszamehetünk egészen a nyitó mérkőzésig, az utolsó másodpercben kaptak ki egy kihagyott mezőnygóllal, és ahogy tavaly minden összejött nekik, és azt hiszem az első 14 meccsüket megnyerték, és nagyon hosszú veretlenségi sorozatuk volt, most semmi nem jön össze. És ahogy te is mondod, a legnagyobb hiányzó az egyértelműen Josh Norman, mert ezt a többi csapat is látja, és sokkal sebezhetőbb a Carolina védelme tavaly. Egyre jobb volt, egyre inkább javult fel a támadójátékuk, de amivel alapozták az egész 2015-ös szezonjukat, az a védelem volt, és abból, ha nem is a legfontosabb, de az egyik legfontosabb elemet kivették, és ez egy nagyon érdekes stratégiai döntés volt, mert a Carolinának megvolt a lehetősége, nagyon könnyen megtarthatták volna Normant, úgy gondolták, hogy kevesebbért tudnak olyan játékost, aki nem sokkal rosszabb, és most úgy néz ki, hogy visszaüt ez a döntés.
Igen, ugye ennek a védelemnek azért Norman mellett erőssége mindenképpen a linebacker sor, és erőssége a védő fal is. De most, ha van olyan csapat, amelyik átszalad a Carolinán, van olyan csapat, amelyik passzban veri meg a Carolinát, tehát gyakorlatilag teljesen szétesett ez a védelem, azért ez mindenképpen meglepetés, nem? Gondolom főleg a general managernek, aki ezeket a döntéseket meghozta.
Igen, tehát a meglepetés szó az nagyon jó, tehát a szezonnak eddig a negatív meglepetése egyértelműen a Carolina, és most beszéltünk itt Normanről, de a másik faktor tényleg, hogy azért egy kicsit a szerencse is, hogy láthatjuk, azt hiszem voltak statisztikák erről, hogy minden idők legtöbb meccse dől el kevesebb, mint 7 ponttal. Tehát azért itt nüanszok döntenek az NFL-ben egyre inkább, hétről hétre, szezonról szezonra, és a Carolina-nak most valahogy rosszul jön ki. Tehát ami tavaly jól jött ki, és amikor ez egy 2 pontos győzelem volt, az most egy 3 pontos vereség, vagy adott esetben akár azért nagyobb vereségekbe is belefutnak, de tényleg nem csak a védelem, támadósor Cam Newton se tudja megismételni a tavalyi MVP teljesítményét. Úgyhogy több probléma van, és innen most már nagyon nehéz lesz visszahozni a szezon. Tehát azért októberben nem illik csapatokat temetni, főleg olyat, amelyik tavaly Super Bowl-t játszott, de innentől azért nem ők az esélyesei annak, hogy megnyerik a csoportot és bejussanak a rájátszásba.
Ami érdekesség, hogy szinte a Carolinának az ellentéte a Minnesota csapata, ahol egyértelműen a védelem az, ami nagyon erős, viszont az utolsó pillanataiban az előszezonnak gyakorlatilag egy héttel a bajnoki rajt előtt megsérült a kezdő irányítójuk, és egy olyan ligában, ahol szinte minden csapat legalábbis a támadójáték hatékonysága azon múlik, hogy mennyire jó irányítója van az embernek. Hoztak egy külsőst, aki egészen jól menedzseli egyelőre a játékokat. A védelem meg annyira erős, hogy kiemelkedően a legkevesebb pontot kapja a Minnesota, és most ugyan elvesztették a veretlenségüket, úgyhogy már nincsen veretlen csapat az NFL-ben, de azért ez az 5-1-es mérleg, ez tekintélyt parancsoló.
Igen, ahogy az előbb említettem, a 2015-ös Carolina Panthers, amit tavaly csinált a Carolina, egy kicsit erre hasonlít a Minnesota is, hogy kell, hogy legyen egy nagyon jó alap, ami a védelem, ami minden héten tulajdonképpen tudja hozni ugyanazt, és az a cél, és ezért sem probléma az, hogyha Sam Bradford, akit hoztak a Philadelphiától, ő az első hetekben még nem tud úgy teljesíteni, ahogy mondjuk kellene egy Super Bowl esélyes csapatnál, hogy szépen, ahogy alakul a szezon, fel kell építeni a támadósort, ugyebár kiesett a kezdő futójátékos és a kezdő irányító, emellett falemberek is, tehát a Minnesota nál majdnem mindenki a fontos pozíciókba kiesett a támadósorba. A védelemben szerencsére még nincsen, azt hiszem, sok nagy hiányzó, egy-kettő hiányzó van, de a védelem az egy nagyon jó alapot ad, és honnan jön ez az egész? Az edzői stábtól, hiszen Mike Zimmer a Minnesota edzője, ő egy védekező mentalitású edző, korábbi nagyon jó védekező koordinátor, és mert tavaly is egy eléggé jó védelem volt Minnesotában, de most sikerült annyira összerakni, hogy tényleg ez egy alapot tud adni egy olyan támadósornak, akinek innentől most már elég az, hogyha nem kockáztatnak és nem hibáznak nagyot, és nem a támadósornak kell megnyerni a meccseket. Az más kérdés, hogy januárban azért lesz olyan, hogy találkoznak olyan támadósor ellen, ahol a támadósornak, a Minnesota saját támadósorának kell jó teljesítmény nyújtania. Kérdés, hogy addig föl tudják-e ezt odaépíteni, ezt a csapatot, hogy azokat a meccseket is megnyerjék.
Egyelőre jól állnak, mint ahogy jól áll a New England Patriots is, és hogyha a Minnesotánál azt mondod, hogy az edző személye meghatározó, hát a Patriotsnál is ezzel kell kezdeni. Ugye Tom Brady, aki talán a liga legismertebb játékosa Magyarországon, nem csak amiatt, mert amerikai focista, hanem mert a felesége ugye a brazil szupermodell Gisele Bündchen. Tom Brady egy 4 meccses eltiltással kezdte a szezont, és ezt az időszakot 3 győzelemmel hozta le a New England, úgyhogy egy idő után már a 3. számú irányító játszott. Hogy létezik az, hogy a Patriots minden problémán át tud lépni évek óta, vagy egy évtizede?
Hát valóban, ahogy mondod, az edzői stáb azért nagyon nagy szerepet játszik, és nem csak Bill Belichick, hanem ki kell emelni a többi edzőt is, tehát tényleg ott nem egy emberes munka az, ami történik. És egy kicsit ketté is bontanám, hogy meccs közben is nagyon jól meccselnek, és nagyon jól ki tudják használni, hogy mik az ellenfelek gyengeségei minden héten külön. Tehát ezt meg kell említeni, hogy a New England annyiban különbözik tulajdonképpen a legtöbb csapattól, hogy a legtöbb csapat megpróbálja minden héten a saját játékát ráöltetni az ellenfélre, talán így lehet leegyszerűsíteni. A New England pedig minden héten alkalmazkodik ahhoz, hogy na, mi az, amit az ellenfél gyengén csinál, mi azt abban próbálunk egy kicsit többet csinálni, abból próbálunk többet csinálni ezen a héten. Tehát van ez, ami a meccs alatt történik, hogy mit csinálnak, illetve ez az edzői stáb összeszedett egy nagyon jó keretet, ami nem érzi meg annyira azt, hogy hiányzik Tom Brady, mint adott esetben szerintem ugyanúgy a New Englandnél maradjunk, 5 éve jobban megérezték volna, mert akkor még nem volt egy ennyire stabil védelem, akkor még nem voltak ennyire jó elkapók, nem volt ennyire jól fölépítve a csapat, mert akkor talán jobban Brady-re hagyatkozott. Most viszont tényleg egy 3-1-es mérleggel át tudták vészelni Brady-nek a 4 meccses eltiltását, és hogy azt a szót használom, hogy átvészelni, de tehát eléggé jól játszottak is a győztes meccseken, innentől pedig csak extra, hogy visszajött a liga egyik legjobb irányítója.
Edzői vonalon tovább haladva, nagyon érdekes számomra az Oakland Raiders csapata, 5 győzelemmel és 2 vereséggel állnak, úgy, hogy 185-179 a pontarányuk, tehát gyakorlatilag ugyanannyi pontot szereznek, mint amennyit kapnak. Az első fordulóban ugye Jack Del Rio húzott egy nagyon furcsát, ahelyett, hogy extra pontot rugatott volna a rúgójával, és kiegyenlített volna a csapata, megkockáztatta azt, hogy 2 pontos akciót megkísérelnek, ez bejött, és megnyerték ezt a meccset a Saints ellen, ha jól emlékszem. Ez pedig egy akkora lökést adott a Raidersnek, hogy most úgy állnak, hogy az egyik legerősebb csoportot vezetik, és az egész csapat valahogy így összekovácsolódott, pedig egyébként egy elég heterogén összetételű csapatról van szó.
Az Oaklandet már a szezon előtt is úgy emlegették többen, hogy az egyik legizgalmasabb csapat lehet az NFL-ben, mert nem lehet tudni, hogy mi jön ki belőle, mert nagyon sok a fiatal játékos, akiknél kiszámíthatatlan, hogy éppen hogy jön ki, hogy alakul a fejlődési görbe, hogy ebben a szezonban mekkora tudnak előre lépni, és úgy tűnik, hogy azért ezek a fiatal játékosok, itt főleg kettőre gondolok, az irányító Derek Carr és az elkapó Amari Cooper, nagyon nagyot tudtak előre lépni az előző szezonhoz, vagy az előző szezonokhoz képest. Ez nagyon nagy löketet adott az Oaklandnek. A védelem azért én úgy érzem, hogy az még nem állt össze úgy, ahogy azt elvárták volna, vagy amivel lehetett volna számítani, bár azt már a szezon előtt is beszélték, hogy azért ez, itt inkább a támadósor lesz erősebb, és ezért is tulajdonképpen egy ilyen adok-kapokba mennek bele, ahogy te is mondod, a pontarány alapján, és ez látszik, hogy sok pontot szereznek, sokat kapnak, és ez visszavezethető, ahogy te is említetted az első héten a két pontos kísérlet a végén, hogy egy ilyen kicsit ilyen labdarúgásból vett például, egy ilyen bevállalós focit játszanak, és nagy játékokat csinálnak, emellett nagy játékokat engednek is, tehát mind a két irányba megy ez, úgyhogy az bejött, hogy a liga egyik legizgalmasabb és legérdekesebb csapata az Oakland. Egyelőre a szurkolóknak is úgy gondolom, hogy pozitív az, ahogy alakul, de mindig benne van egy kisebb negatív meglepetés, mint például pont az, hogy a divízió rivális Kansas City eléggé csúnyán megverte őket múlt héten, az ugyebár egy negatívum volt minden szempontból.
Két fiatal játékos, aki meghatározó szerepet tölt be jelenleg a Dallas Cowboys sikersztoriában, Dak Prescott a negyedik körös újonc irányító, illetve Ezekiel Elliott, akit viszont a negyedik helyen vittek el a drafton. Ő egy futójátékos. Furcsa volt már az is, hogy egy futót a negyedik helyen elvisznek, mert ez a pozíció, ez le lett értékelve az elmúlt években.
Igen, de Elliott, tessék, már az első szezon legelső Abszolút. Mérkőzésén meghálálta a bizalmat, és megmutatta, hogy tényleg értékelődik el, hogyha ilyet szabad mondani, a running back pozíció, a futójátékosok szerepe a mai amerikai futballban, de azért még mindig, aki nagyon jó, ő tud akkor lenni a csapaton, hogy megérje őt akár a negyedik helyen is elvinni, és Elliotton lehetett látni, hogy ő ilyen lehet. Ő egy olyan futó, egy komplett futó, akit nem kell lehoznod a pályáról, mert ha úgy alakul, meg tudja védeni az irányítót, ha úgy alakul, akkor el tud kapni passzokat, és emellett nagyon jó futójátékos, és azt se felejtjük el, és ezt meg is mutatja. A Dallasnak van egy nagyon jó támadófala, a liga egyik legjobbja, amely két évvel ezelőtt DeMarco Murrayből óriási sztárt csinált. De tavaly lehetett látni, hogy hiába van ott az a nagyon jó fal, és hiába mondják, hogy amögött bárki tud futni, azért kijött, hogy nem, ez nem igaz, és emiatt kellett ide egy olyan futó, aki tényleg ki tudja használni azt, amit nyújt a támadófal, és Elliott ezt megmutatta. Prescotttal együtt pedig tényleg nagyon érdekes duót alkotnak újoncként tulajdonképpen a támadósor kettő legfontosabb pozíciójában, és nagyon jó mérlegre tudták vezetni a Dallast eddig.
Nem ők az egyedüliek, akik a fiatalok közül kifejezetten jó teljesítmény nyújtanak, pedig azért általában egy újonc nem szokott egyből nagy befolyással rendelkezni a csapatának az eredményességében.
Így van, még körülbelül 2-3 olyan játékos ki lehet emelni, itt például Tennessee-ből Jack Conklin, illetve San Diego-ból Joey Bosa és a Philadelphia irányítója Carson Wentz, akik nemhogy újonc szinten nyújtanak nagyon jó teljesítményt, hanem majdhogy nem az NFL legjobb játékosai között vannak a posztjukon, főleg Joey Bosa-ról beszélhetünk így, aki visszajött a San Diego-ba, ugyebár ő nem kezdett el akkora szezont, mint a többiek, mert a szerződésével nem sikerült megállapodniuk, de visszajött a San Diego-ba, vagy pontosabban beilleszkedett a csapatba, és azért nem mondom azt, hogy meccseket nyer, de nagyon meghatározó tényező a San Diego győzelmeiben, hogy ő a pályán van, és ő tudja sietetni az ellenfél irányítóját, és ez egy nagyon érdekes trend az idei NFL-ben, hogy valóban ezek a játékosok újoncok. Újoncoktól azért azt várják el, hogy csináljon egy pár jó játékot, de azért nem várják el, hogy meghatározó teljesítmény nyújtson, és ezek az újoncok már az első hetekben úgy tudnak játszani, ahogy az 5-6 éves tapasztalt játékosok.
Ez mindenképpen egy érdekessége az idei szezonnak, mint ahogy az is érdekes, hogy a mindenható televíziós nézettségi adatokban eléggé rosszul áll az NFL. Ugye az első hét forduló alatt nagyjából ilyen 11%-os nézőszám csökkenést regisztráltak. Ezt sokan arra vezetik vissza, akik az optimistábbak az NFL-en belül, hogy zajlik ugye az amerikai elnökválasztás, és hát a Donald Trump körüli őrület az megfertőzte az embereket, és ott volt olyan elnökjelölti vita, ami a hagyományos vasárnap esti rangadóval egy időpontban volt. Szerinted valóban itt az elnökválasztás okozza ezt a kis lejtmenetet, vagy vannak más okai ennek?
Biztos vagyok benne, hogy szerepet játszik, tehát az egyértelmű, azt kár lenne elvitatni, hogy tényleg politikai lázban ég tulajdonképpen Amerika, 2 hét múlva van az elnökválasztás, és minden erről szól, úgyhogy a foci is egy kicsit háttérbe szorul, de emellett azért, és ezt nem lehet megállapítani az elnökválasztásig, hogy mekkora szerepe van ennek, utána fog ez majd kijönni, hogy ez volt-e csak az egyetlen tényező, de én úgy gondolom, hogy azért van itt több tényező is. Egy kicsit mostanra lett szerintem sok nézőnek elege néhány szabályváltoztatásból, tehát hogy milyen ütközéseket engednek, milyeneket nem, lehet, hogy átbillent alig a ló túloldalára. És a másik, amit kiemelnék, hogyha egy végignézünk az NFL-en, akkor egy kicsit hiányoznak a sztárok. Előbb itt beszéltünk az NBA-ről, nincsen olyan sztár az NFL-ben egyáltalán, mint Steph Curry vagy LeBron James az NBA-ben. Tehát az egyetlen, akit tulajdonképpen ki lehet emelni, az Tom Brady, akit szerintem egy kicsit már meguntak a nézők, azért ott van már 18 éve, nem fognak miatta leülni meccset nézni. Odell Beckham Jr., a New York Giants elkapója, az egyik ilyen feltövekvő sztár, akiről lehet beszélni, de hogyha megnézzük az elmúlt években, kik voltak mondjuk az MVP, kik voltak a nagy játékosok, Peyton Manning visszavonult, Ben Roethlisberger megsérült, Adrian Peterson megsérült, Drew Brees csapata, a New Orleans Saints azért eléggé szenved, Aaron Rodgers, a Green Bay irányítója nem tud úgy játszani, mint a korábbi években, és például Tom Brady-t 4 hétre eltiltotta az NFL, tehát egy kicsit ezt nyilván marketing szakembereknek kéne megnézni, hogy hogyan lehetne sztárokat építeni, mert úgy gondolom, hogy mondjuk a 2010-hez képest most kevesebb van a ligában.
Hát meglátjuk, hogy hogyan változik ez a helyzet mondjuk az elnökválasztás után, hogy visszatérnek-e a televíziós nézettségi számok a tavalyi szintre. Budai Zoltánt, a Pro Football Focus elemzőjét hallották, köszönjük Zoli, hogy bejöttél hozzánk, és ezzel műsorunk végére is értünk. Farkas Földi Gábor és Rév Dániel köszöni szépen a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten is, viszont hallásra.